eredményes élettalálkozó 2014. február 14-e. Sodrásban.
Hát, tényleg akkor én elkezdhetem? Sziasztok, jó reggelt! A elsőnek egy bejelentéssel szeretném kezdeni, mégpedig március 1-én lesz a következő Vissza a valósághoz konferencia. Biztos tudjátok, hogy a gyülekezetünk, illetve néhányan, akik apologetikával foglalkozunk, egy nem igazából hosszú-hosszú éves látást látunk most megvalósulni. És ez igazából az, hogy egy ilyen apologetika központtá váljunk, hogy anyagokat hozzunk létre, előadásokat tartsunk, amelyek egyrészt segítenek embereknek, akik hitet keresnek, embereknek, akik esetleg egy picit össze vannak zavarodva, és utat keresnek az életben. Nekik szeretnénk megfogható, igazolható és mély válaszokat adni arra, hogy milyen világban is élünk, és mi is lehet a végső valóság és a végső igazság. A másik célunk, hogy olyan embereknek, akik szeretnének másoknak segíteni válaszokat találni, adjunk egy alapot. Tehát valamilyen szinten egy ilyen kiképző központtá is válnánk. És ennek a munkacsoportnak így hívjuk, de lehetne ez program is, Vissza a valósághoz. A következő konferenciája lesz március 1-én 10 óra 30-kor, igaz? Itt fönn a nagyteremben. És ez egy 4 órás program, jól tudom, 5, valami ilyes, 3. Hát, 3 órával megúsztátok. Ide nyugodtan hívhattok ismerősöket. A témája az lesz, hogy megpróbáljuk megcáfolni a kereszténységet. Tehát megtámadunk benne mindent, amit csak lehet, és meglátjuk, hogy megáll. Ki bírja-e az ütéseket? Kérlek. Hát annyiban, ez inkább ilyen, inkább csak mi, mert elvileg szeretnénk, ha sokan lennénk. Ugye egy, mit tudom én, ha vagyunk 100-an, 150-en, 200-an, akkor egy ilyen 200 fős beszélgetés az elég nagy káoszba ütközhet, de nagyon szívesen tartunk a végén beszélgetést, ahol azt mondjuk, hogy oké, kérdések, és lesz egy mikrofon, és aki támadni szeretne, az ugye nem ezt jó értelemben, az kijön, és a mikrofonba belebeszélhet, és akkor olyan módon rend van. De talán az egész nem egy nagy beszélgetés lesz, hanem egy gondolatmenet, aminek a végén lesz lehetőség interakcióra. Jó, ez így? Izgalmas? Kérlek, gyertek el, március 1-e, és ha szeretnétek bele szimatolni az eddigiekbe, akkor visszavalósághoz.hu. Az eddigi konferenciák anyaga fenn van, és további érdekességek is. Tényleg nagyon jó szívvel ajánlom, olyan elmék vesznek részt ebben a programban, akik méltóak a figyelemre. És szeretném folytatni a sorozatot, amit elkezdtünk. Talán még annyi, hogy ha tetszik, amit hallasz, add tovább valakinek. Ezt mondom előre, majd inkább mondom utána is, hogyha tetszett. és továbbra is él a meghívásunk ide a Golgota utca 3-ba. Ha bírsz, gyere el, bátoríts minket, és bátorodj te is általunk. Hogyan érheted el a céljaidat, ez a sorozatunk, és ez egy igazán ilyen sikerközpontú, igazán ilyen majdnem világi téma, amit jó értelemben használom ezt a kifejezést. Egy olyan téma, amit a mindennapi életedben, a konkrét gyakorlatodban, a mindennapi rutinodban remélem, hogy tudsz használni. Ez arról szól, hogy vajon az embernek mekkora hatalma van arra, hogy átalakítsa a környezetét. Két nagy hibát lehet elkövetni, talán többet is, de két egész nagyot. Az egyik, hogy túlértékelem a jelentőségemet, a másik, hogy alul. Talán többen értékeljük alul, talán többen élünk áldozati létben. Hisszük azt, hogy a körülményeink egyfajta börtönben tartanak minket. Sokan utálják az életüket, utálják a munkájukat, utálják a reggeleiket, napjaikat és estéiket. és úgy érzik, hogy, hogy bármilyen jó lenne változtatni, de ez lehetetlen, nem lehet. Meg kell élnem, ez a kötelességem, elég érkeztem, ennyi van. Nem tudom, emlékeztek-e olyan időszakra, amikor így éltetek? Én emlékszem rá, emlékszem ilyen időszakra. És keserves érzés, egy negatív spirált hoz létre, ahol a mindennapi körülményeim újra meg újra azt mondják, hogy rabszolga vagy. És mivel újra meg újra azt a döntést hozom meg, hogy nincs hatalmam fölötte, nincs tekintélyem fölötte, ezért az önbecsülésem, az önértékelésem, a képem önmagamról, a lehetőségemről, arról, hogy változtassak, egyre alacsonyabb. És ez az egyre alacsonyabb, hívjuk önbecsülésnek, egyre növeli az áldozati lét fájdalmát, egyre rabszolgább vagyok, és ez egy spirál lefelé, és borzasztóan el lehet benne keseredni. Azt gondolom, hogy ez egy téves szélsőség, nem igaz. Isten nem rabszolgának teremtett minket, Isten nem áldozatoknak teremtett minket. És ha nem hiszel Istenben, akkor hadd mondjam azt, hogy embernek lenni nem egyenlő rabszolgának lenni. Az ember nem a körülményeinek az áldozata, bár bizonyos értelemben az, de nem végső áldozata. Az embernek van egy tulajdonsága, amely a bibliai hit alapján az egyik tézis, az egyik alap pillére az egész gondolkodási módunknak, és ez a szabad akarat. A szabad akarat. Szabad akarat. Egy nagyon jó kérdés, hogy ez mit jelent. Mit jelent szabad akarat? Jelenti-e azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz? Hányan hiszitek, hogy azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit akarsz? Egy. Kettő. Nem. Nem. Miért nem csinálhatsz azt, amit akarsz? Miért nem? Nincs semmit? Nincs elég hatalmat hozzá. Nincsen. Nem vagy mindenható. Ha mindenható lennél, akkor a szabad akarat azt jelenteni, hogy azt csinálsz, amit akarsz. De Isten egyfajta bölcsességgel a szabad akarathoz nem adott mindenhatóságot. Ilyen módon valódi falak vesznek körül. Valódiak. És erről beszéltünk, nem akarom megismételni, mert mindig ugyanazokon a témákon megyünk végig 8-szor, de a gondolkodásunk annyira meg van vezetve, hogy azért megismétlem. Van, amit nem változtathatsz meg, és el se kerülheted. Végig gördül rajtad, mint valami kegyetlen gépezet, és nincs semmi lehetőséged, csak elfogadni a létét. Óriási hiba, ha harcba kezdesz valami olyasmivel, ami megváltoztathatatlan. Mondj egy ilyet, az idő. Nem tudsz tenni az idő múlása és az idő mennyiségével semmit. Ez egy olyan rendszer, amiben Isten belerakott, és nincs belőle kiút. Egyetlen egy lehetőséged van, hogy alázattal elfogadod, és aláveted magad neki. Hogy mint egyik fő játékszabályt elfogadod. Mert óriási frusztráció, óriási energiapazarlás, rendkívül rossz visszajelzéssel, mert csalódottsághoz vezet, oké? Tehát megpróbálom megállítani az időt. És frusztrált vagyok. Miért nincs több időm? Hányan voltatok már ilyen módon dühösek? Elmebeteg vagy. Ugye te érezheted így, értem a fájdalmadat, de ez az út nem vezet sehova. Muszáj, hogy egy új felismerésre juss azokkal a tényezőkkel, amelyek elkerülhetetlenek, és nincs feletted hatalmad. A második csoport elkerülhető. De nincs felette hatalmad. Szerintem sokszor más embereknek a döntései ilyenek. De az időjárás jutott elsőnek az eszembe. Ugye te esik kint az eső, és utálsz elázni. Hát ne menj ki. Elkerülheted az esőt. De muszáj kimennem, akkor vigyél esernyőt. Tehát, hogy tudsz tenni valamit, amivel magát vagy az egész eseményt elkerülöd, vagy a hatásait elkerülöd. De itt is óriási hiba tévedni. ad egy azt gondolni, hogy el se kerülhetem, és mint egy áldozat belesétálni. Ad kettő azt gondolni, hogy megváltoztathatom, mert nem változtathatod meg, de elkerülheted. Más emberek szabad akarata szerintem az egyik leggyakoribb pont, ahol frusztráltá válsz a hatalmadat tekintve. Valaki bunkó, oké, bunkó veled. És te azon dolgozol, hogy ne legyen bunkó. Reménytelen. Tudod miért? Mert a szabad akarat törvénye valódi. Mondd, és aztán én is mondom. Ez hangzott el, hogy nem reménytelen, hanem van egy pici remény, és ettől még rosszabb. Igen. Mert tényleg van hatásunk egymásra. Ezt érted? Tényleg van hatásunk egymásra. Vannak szabályos hatások, és vannak szabálytalan hatások. A szabálytalan hatás az erőszakosság és a manipuláció. Az erőszakosság letöri a másik szabad akaratát, a manipuláció megkerüli, becsapja, ráveszi. A szabályos hatások az a szeretet, az irgalom, a kegyelem, az egyenes érvelés, a meggyőzés, a megállapodás, az együttműködés, ezek valódi hatások. Lehet, hogy egy picit elnagyoltam, lehet, hogy sokkal több is van. Ezekkel hathatsz, de a nagysága az emberi szabad akaratnak a millió döntéséből adódó, vagy kialakult jellemének a nagysága, az ereje sokkal nagyobb, mint gondolnád. Tehát lehetsz valakivel évekig kedves, még mindig bunkó. Ezt érted? Megváltoztatni egy embert, szerintem boldogabb vagy, ha abból indulsz ki, hogy lehetetlen. Jó? Mert ha ebből indulsz ki, hogy lehetetlen, akkor létrejön az elvárásmentesség vele szemben. Ilyen módon te szabaddá válsz a frusztrációtól, elkerülöd a negatív reakciókat, miszerint megfojtod, megrázod, pofonvágod, beszólsz neki, és gyakorlatilag a jó munkát, amit elkezdtél, magad rombolod le. És ilyen módon mégiscsak megtörténhet, hogy megváltozhat. Többnyire egy ember megváltozása mögött Isten konkrét beavatkozása is ott van. Tehát ő az, aki dolgozik valakin, ő az, aki megadja, hogy megváltozik. Tudok erről verset mondani nektek. A harmadik terület az, ahol van hatalmad változtatni is. De ezek közül is jó néhányat elkerülhetsz, és ezek közül is jó néhányat elfogadhatsz alázattal. Vigyázz, hol nyitsz frontot. És vigyázz, hol nem nyitsz frontot. Ugye honnan indultunk? Onnan indultunk, hogy nagyon sok ember áldozati létben él, úgy érzi, hogy egy rabszolga, nincs szabadsága tenni a körülményekkel semmit. A másik szélsőségben meg emberek azt hiszik, hogy mindent az igájuk alá hajthatnak, és mindent az igájuk alá is kell hajtani. Egy nagyon szép jó reggelt kívánok. És megpróbálok ebből kikeveredni, de azt hiszem, hogy valami nagyon gyógyító dolog fog elhangozni néhány másodpercen belül, és azután a vallásos kötelezettségünknek elegettével imádkozni fogunk. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy alávetheted magadat a megváltoztathatatlan és elkerülhetetlennek, te dönthetsz így. És ilyen módon összhangba kerülsz vele. Megszűnik a konfliktus. Meg fogok halni. Ez igaz. A szabadság az, hogy alávetheted magad neki. Elfogadhatod, mint tényt, és élhetsz a halálig egy szabad életet. A szabadság az, hogy vagy aláveted magad, vagy elkerülöd azt, ami megváltoztathatatlan, de elkerülhető. Meg kell hoznod a döntést, hogy melyiket teszed. És aztán az szerint, amit mondtál, az igened legyen igen, és a nemed nem, élj összhangban azzal, amit döntöttél. És a legnehezebb terület az, ahol hatalmad van. Mert itt három döntést kell hoznod. Elfogadod, aláveted magad neki, elkerülöd, vagy aláveted magad neki, vagy se nem veted alá magad neki, se nem kerülöd el, hanem megváltoztatod. Ez a legösszetettebb döntéskör. És a jó hír az, hogy ezen a területen mindent megváltoztathatsz. Mindent. Ezen a területen. Gyűlölöd a munkádat. Holnap nem kell bemenned dolgozni. De az nem illik. Az rendben van, de nem kell. Legalább szólnom kéne a főnöködnek. Nem kell szólni neki, de szólhatsz neki. De akkor bunkó leszek. Lehetsz bunkó. Úgy értem, bármit megtehetsz, ami ezen a körön belül van. Amiről itt egyszer már beszéltünk, az az, hogy a dolgoknak mindössze ára van. És amikor te egy választást teszel, akkor nem csak azt a célt, azt a döntést választod, hanem az árát is. Annak, hogy nem mész be holnap dolgozni, az az ára, hogy? És ezt mondd meg te, hogy mi a nagy ára. Tehát az, hogy kilépsz a munkahelyedről. Mi az ára ennek? És amiről mi itt az eredményes élet találkozón a legtöbbet beszélünk, az az, hogy milyen árat bírsz te megfizetni. És hogyan bírhatod az életnek az árát megfizetni. Mert a legnagyobb ár szerintem, amikor kilépsz a munkahelyedről, az a bizonytalanságtól való félelem. El tudod-e hordozni, hogy úgymond az eddigi látszólagos biztonságod, miszerint van munkád, a te döntésed miatt szűnik meg. Mert megjegyzem, holnap ki is rúghatnak. És ez ugyanaz a helyzet. Csak akkor a felelősség, hogy azt te döntötted, az nincs rajtad, hanem csak kirúgtak. De ilyen módon az a biztonság, amit a munkahelyed ad, egy látszólagos biztonság. Egy látszólagos biztonság miatt élsz egy keserű életet, mert gyűlölöd, minden napodat utálod, de mert gyáva vagy vállalni a kockázatot, benne maradsz. Hogyan lesz bátorságod vállalni a kockázatot? Hogyan lesz bátorságod megfizetni a szabadság árát? Hallod, amit mondok? Mert szabadnak lenni azt jelenti, hogy amit megváltoztathatsz, megváltoztatod, vagy aláveted magad neki, vagy elkerülöd, és visszafelé mehetnénk az egész soron. De mindezeknek ára van. És ezeknek az áraknak a legnagyobb részét te meg tudod, és hogyha jól gondolkoznál felőle, meg is akarnád fizetni. Az áldozati lét pont azért pusztít, mert elmulasztja megtanítani a lelkednek, hogy mi mindenre is képes vagy. Hogy mennyivel nagyobb erő és mennyivel nagyobb hatalom van benned. És most ez nem egy New Age tanítás, ahol azt akarom mondani, hogy te vagy Isten, és teremts magadnak egy körülményt vagy valóságot, hanem azt mondom, hogy Isten a maga képére teremtett, óriási méltósággal, óriási tekintéllyel és igen jelentős hatalommal. Amit a bukás átrendezett, amit a bukás kizökkentett a maga rendjéből, ahol Istennek meg kellett átkoznia a világot, és Ádámot és Évát is, ugye, egy Mózesben ezt olvashatjuk. És ilyen módon semmi sem az, aminek eredetileg lennie kellett volna, vagy eredetileg volt, de az alaphelyzet még mindig ugyanaz. Ugye Isten váltságműve az evangélium, hogy Isten rendbe hozza a mi hibánkat, nem csak az eredeti állapot visszaállítását, hanem egy sokkal magasabb helyzetbe való helyezést jelent. Nem csak épp, hogy rendbe hozom, amit elszúrtál, hanem a hibából valami óriási jót csinálok. Isten az embert óriási méltósággal, nagy hatalommal, nagy szabadsággal teremtette és ruházta fel. Szabad vagy. Merj kockáztatni. merj kockáztatni. Ez az egyik üzenet. A másik az, hogy légy nagyon dörzsölt az elkerülésben és az alávetésben. És az egyik csapda, amiben mi vállalkozók élünk, ez az, amiben én éltem, az az, hogy amikor rutinos vállalkozó vagy, amikor cselekvő ember vagy, akkor tudod, hogy basszus, ezt is meg tudnám csinálni, és azt is meg tudnám csinálni, és tényleg meg tudnám, úgy értem, figyelj, ha rászippantom magam, ha tudod, ha az Úrral rendben vagyok, hát figyelj, meg tudom csinálni. Tényleg. De meg is kell, ugye te meg kell nyitni ezt a frontot. Magamhoz kell vennem ezt az ügyet. Bele kell vágnom ebben, megéri. Meg akarom fizetni az árát. Érdemes megfizetni az árát. És hogyha tudod, ha keserűségben élek, mert gyűlölöm az életemet, akkor igen! Hogy értem, nem erre vagy elhívva. De ha tudod, ez csak a 28. front, amit megnyitok, és miért is nyitom meg? Vagy tudod, mit is akarok igazán az élettől? Én emlékszem rá, én építettem hálózatot, MBA, és jól csináltam. Azt gondolom, jól csináltam. Sose lettem szupersztár, tehát ilyen egész nagyon, a középmezőnyben megálltam. De a középmezőnyben sokáig én voltam a legjobb. Hívtak fölfelé, úgymond. Beszéltettek ilyen nagy konferenciákon, meg minden. És volt Lengyelországban is üzletem, amiben az az izgalmas, hogy ott nem tudod úgy csinálni, hogy magad csinálod, mert nem beszéled se a nyelvet, se nem vagy ott állandóan. Ott muszáj rendszert építeni, olyat, ami működik nélküled. És Magyarországon is azt építettem, de ott muszáj volt. Tehát ilyen módon egész jól értettem ezt az egészet. Tehát jól csináltam. Na, de jó érzés. Oké. Okay. A végére gyűlöltem minden pillanatot, amit el kellett benne töltenem. Mindent. Nem azért, mert nem volt jó üzlet, vagy nem azért, mert nem volt nekem való. Ugye nekem az egy eszköz volt arra, hogy elérjek valamit, amit az az eszköz nem tud odaadni. Ezt érted? Egy tévedés volt. Vagy, oké, nem. Nagyon-nagyon hasznos volt, mert 8 év alatt annyit tanultam, mint 40 év alatt se tanultam volna. Ilyen módon azt gondolom, hogy annak, aki vagyok, meg amivé lettem, az a tapasztalat volt az egyik legmélyebb és legintenzívebb tapasztalat. De a végén tudjátok, mit akartam? Célokat kellett állítani. Célfüzetbe föl kellett írni, hogy értsd, hogy mit akarsz. És tudod, mit írtam? Nyugalmat. Érted? Békességet. Ez volt. És mit még? Semmit. Semmit még. De ezt hogy éred el? Úgy, hogy abba hagyom. Ezt érted? Ez volt a célfüzetemben. Miért nem hagytam abba? Mert nem hagytam abba még vagy 2 évig. A felelősségtudat miatt. Az ígéretek miatt, amit az embereknek tettem. És aztán akkor mertem abba hagyni, és itt jön a lényeg, az egyik lényeg, hogy mennyire fontos értened, hogy igazán hogy működik a világ, hogy igazán mi a te felelősséged és mi nem, mire van szabadságod, mire nincs. Én azért nem hagytam abba annó az üzletet, mert azt gondoltam, hogy tartozom minden embernek, aki benn van az üzletben, azzal, hogy megteszek mindent, hogy teljesítsem az ő céljaikat. Ez egy elmebeteg gondolat, de ez volt bennem. Azt mondtam, hogy én megígértem nekik, hogy segíteni fogok. Én úgymond eladtam magam nekik. Ez a felelősségem, hogy ő nekik sikerüljön. És Isten, amikor megtaláltam, mert amikor ezt elkezdtem, nem voltam hívő, a folyamatban váltam hívővé, megtanította nekem, hogy figyelj, ez volt az üzenet, ez volt, ami megszabadított. Ezt mondta, Sanyi, van egy jó hírem. Mi az? Nem te vagy Isten, én vagyok az. Jó, és ennek ez most mit jelent? Azt jelenti, hogy ez a sok-sok ember a te üzletedben, az nem a te embered. Nem te vagy az Istenük, én vagyok az. Mit szólsz ehhez? Úgy érted, hogy nem kell helyettük élnem az életüket? Nem azt én csinálom, ha megengedik, de nekem se engedik. Akkor mit csinálhatok? Amit csak akarsz. Elmehetek? Menj. Bár egy dolgot tehetnél. Mesélhetnél nekik rólam. És ha meséltél nekik rólam, akkor mehetsz. Úgyhogy még egy évig maradtam ezután, de akkor már boldog voltam. Mert elengedtem. Megtaláltam a helyemet, megszűnt ez az áldozati lét, ez a nyomás, ez a valótlan kényszereknek az elhívése és abban való szenvedés, egy elhordozhatatlan tehernek a hordozása megszűnt, és csak egész egyszerűen, amit bírtam, megcsináltam az üzletben, de úgy mondtam mindenkinek, hogy én olyan távozóban vagyok, és azt hiszem ilyen 100-150 embert tért meg az alatt, az egy év alatt, akiknek én személyesen elmondtam az evangéliumot. Egy csomóan itt vannak most a gyüliben, nem is tudom, szanaszét, mindegy. De még ezért kellett maradnom. De nem tudom, értitek-e? Mit akarsz? Úgy értem, nekem volt egy vállalkozásom, direkt előkészítettem, itt van, hogyan érjük el a céljainkat jegyzet, itt van benne, és nem bírom elmondani, mindig másról kell beszélnem. Figyelj, nekem volt egy vállalkozásom. Igen.
Nem kéne elmenni olyan előadással, mert arról beszélnek, hogy hogyan érde azt a célodat, hogy
elmondani. De elmennék. Igen, van, tudsz egy ilyet? Figyeljetek, a következő. Én ugye talán a legjelentősebb sikert internetmarketing tanácsadóként értem el. Egyike voltam az elsőknek Magyarországon. És mint ilyen igen jelentős előnyre tettem szert minden későbbi konkurensemmel szemben, illetve egy jó ideig egész jól is csináltam, úgyhogy meg is maradtam piacvezetőnek. Bizonyos értelemben ilyen, hát nem is tudom, ilyen közszereplővé váltam az a KKV világban, a kis és mikrovállalkozások világában. Nem is kerestem rosszul ezzel az üzlettel, nem lettem vagyonos ember, de mondjuk azt, hogy egy ilyen nyugat-európai középosztálybeli életszínvonal alatt meg tudtam, vagy valami ilyesmit. Tehát ugye ez adódott sok apró betűs részlettel, amit most inkább nem. De mint olyan, az volt a képem magamról, hogy sikeres vagyok, és hogy még sikeresebb lehetek. Az utolsó két évben évente megdupláztuk az üzletet. Tehát nem nőttünk 20%-ot vagy 30%-at, hanem az utolsó két évben duplázódott a forgalmunk. Az utolsó 8 hónapban fölvettem alkalmazottakat. 3 főről fölmentünk 8-ra. 7-re. 7-re, ami nagy döntés. Mert azt láttam, hogy annyi lehetőség van körülöttem, hogy nem bírom kihasználni őket, mert nincs elég időm. Úgyhogy szükség van olyanokra, akik velem együtt ugranak rá a lehetőségekre. És akkor jött a válság. Tehát fél éve fölvettem az alkalmazottakat, ők nem hoztak semmi extra pénzt, csak vitték, mert kb. Fél év volt, míg beletanultak abba, amit csinálni kellett. Addig nekem 2-szer annyi munkám volt, mert el kellett végeznem azt, amit amúgy is csináltam, és ki kellett őket képezni. Életem egyik legnehezebb fél éve volt. És aztán, amikor elkezdtek volna jönni az eredmények, jött a válság, és gyakorlatilag egyik hónapról a másikra 90%-ot zuhant a cég forgalma, és soha többet nem jött vissza. Ez alatt az idő alatt egy másik, gyakorlatilag a Gyuriékkal elkezdtünk egy új programot, egy mentori programot felépíteni, ami egy világszínvonalú termék volt, egy nagyon olcsón hozzáférhető, nem csak képzési, de konkrét támogatási, mentorolási program. Neked van egy vállalkozásod, fizetsz nekünk egy havidíjat, és mi elkísérünk a nulláról a sikerig. És ennek volt 3 light, standard és prémium változata. Olcsó, nagyon olcsó és elfogadható áron. Hát vállalkozói szinten. És gyakorlatilag tönkre mentem. Teljesen. Tehát ebből néhány, tehát gyakorlatilag hirtelen egy év küszködés még megállni, és aztán még 2 év a teljes padlófogásig. Ami azt jelenti, hogy volt olyan idő, hogy aztán nem volt kajára pénz. Idő. Tehát, hogy barátok segítettek. 5000 forint. És akkor vettünk kenyeret, meg ilyenek. És csak figyelj, mit mondani akarok. Most nyilván Isten ez alatt nagyon sok mindent tanított. Nagyon az napokig tudnék beszélni róla, hogy mi mindent értettem meg az életről. De figyeljetek, itt jön a lényeg, figyelj. Ma, és ebben még mindig tönkre vagyok menve, ma boldogabb vagyok, mint valaha voltam azelőtt. Ma 100-szor nyugodtabb napokat élek, mint azelőtt. Ma többet szagolom a rózsát, mint valaha azelőtt. Ma tudom, milyen színe van az égnek. Ma tudom, hogy milyen a gyerekem mosolya. Ma 10-szer többet élek, mint amikor a legtöbb pénzt kerestem valaha életemben. Mit akarsz ezzel mondani, Sanyi? A pénz nem boldogít? Tüdőt. Nem ezt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy beteg volt a viszonyom. A vállalkozásommal, a felelősségemmel még mindig beteg volt. A pénzzel annyira nem tudom, mert azt Isten jól csinálta. Tehát, és Isten sose adott úgy pénzt, hogy lehessen vele viszonyom. Ezt tudjátok, ez neki van egy ilyen módszere, hogy ad annyi pénzt, hogy azt mondja, hogy ez hihetetlen. Befutottunk, és abban a hónapban elkölti. Nem tudom, hogy csinálja, de meg tudja azt csinálni, és persze kell hozzá egy olyan kretén is, mint én, hogy úgy ad pénzt, hogy sose szűnsz meg függni tőle. Ezt érted? Tehát csak átfolyik rajtad. Hogy sok pénz jön, akkor alkalmazottakat veszel föl. És a rezsid fölmegy a 10-szeresére, és a 10-szerese meg már nem jön be. Tehát gyakorlatilag mindig az volt az életélményem, hogy tehát egyszer elmeséltem egy tesónak, aki épp panaszkodott arról, hogy milyen nagy bajban van, és hogy az élet hogy meggyötri, és a végén kiderült, hogy már csak 7 milliója van a bankban tartalékként. És így jót nevettem rajta, de nem, tehát én tényleg értettem, tehát, hogy amit mondott, mert tényleg megkurcolta a környezet, meg minden, és mondta, hogy teljes stresszben van, és létbizonytalanság is minden, és de tényleg értem, mert a bevételek, meg minden, és tényleg baj volt, de mondom, figyelj, csak akkor, hogy bátorítsalak, és elmondtam, hogy nekem hogy néz ki egy hónapom. A fickó így lemerevedett, fehér lett, és azt mondta, ezt én egy hétig nem bírnám. Csak amit most elmondtál, el kell mennem sétálni és kiszellőztetni az agyamat, mert depressziós leszek tőle. És ebben Isten megtanított szabadnak lenni. Tehát ez így rendben van. Hogy tudod, mindig egy hétre vagyok a csőttől. De Isten velem van, és ez így működik. Na de figyelj, amit mondani akartam az, hogy sok csatát úgy tudsz megnyerni, hogy bele se mész. Amit a tönkremenetel alatt megtanultam, az, hogy sokkal kisebb a befolyásom és a hatalmam a dolgokon, mint gondolnám. Ez nem az áldozati lét felé terelt, mert szabadságom meg óriási van. De az én személyes hatalmam és befolyásom a dolgok felett jóval kisebb. Értsétek jól. Valami nagy dolgot akarsz csinálni, az azt jelenti, hogy Istennel csinálsz valami nagy dolgot. És annak a nagy dolognak a súlyát kihordozza. Ő kell, hogy hordozza. Ő az egyetlen, aki képes hordozni. És én pedig kész kell, hogy legyek elfogadni azt, ahogyan ő vezet, ahogyan ő visz. Néhány dolgot megteszek, fel kell tudnom ismerni, hogy mi az, ami tényleg rám tartozik, de aztán nagyon-nagyon sok olyan tényező, ami annó gyötört, ami tudod, földre tiport és rátérdelt a nyakamra, az csak olyan, hogy nem szabad hozzányúlni. Uram, ez a tiéd. Ha akarod, élünk, ha nem, meghalunk. Mind a kettő rendben van. Nem tudom, hogy átjön-e, amit mondani akarok, mert onnan indultunk, hogy áldozati lét, és gyűlöld a munkádat, és nincs semmi esélyed szabadulni. Nem igaz. Szabadulhatsz, és az ár, amit fizetned kell, az legtöbbször lelki, hogy vállalnod kell a kockázatot, a bizonytalanságot, a hatalom elvesztését. Sikeres vállalkozó vagy, és 85 feladatod van, és rabja vagy a 85 feladatodnak. Picit beszélgettünk erről az elején, és teljesen emlékszem erre az életérzésre. Hogyan szabadulhatok belőle? Egy döntéssel, ahol ugyanazt kell megtenned, mint annak, aki az áldozati létből akar szabadulni. Meg kell értened, hogy vállalnod kell a bizonytalanság kockázatát. Nem fogod tudni uralni az üzleted minden részletét, az életed minden részletét. Sodródj! A túlfelelős embernek, aki mindent kontrollál, mert tehetséges, mert képes rá, mert megtanulta, mert tudja, annak az az üzenetem, hogy kezdj el megtanulni sodródni. A sodródást értsd jól. Sodródni Istenben. Van ez a tanítás, azt hiszem Ezékielben van, a folyóval. Gyuri, te biztos tudod. Mindegy. Hogy bemegy bokáig, aztán bemegy térdig, bemegy mellig, és mellig még tudott járni, és aztán Isten hívta tovább. De ki a bánat akar tovább menni? A mellig bemegyek, mert itt még leér a lábam, itt még én kontrollálok, itt még én uralom, itt még én oda megyek, ahova akarok, itt még van hatalmam, de ez nem az élet, az élet bent van a folyó sodrásában, gyere még tovább, és ez az, amitől félünk. Nem hívőként nincs is ott semmi. Nem hívőként őrület is megtenni ezt a lépést, mert ki fog engem megfogni, ki fogja tartani az életemet, hol találok nyugalmat, csak a vak véletlen, a vonzás törvénye, vagy bármilyen ezoterikus marhaság? Nem, ez egy rettenet, de hívőként. Hívőként, amikor Isten azt mondja, hogy gyere, akkor azt mondja, hogy engedd, hogy végre én vegyem át az uralmat az életedben. S tanulj meg sodródni, és még mész egy lépést, és a lábad már nem ér le. Wow! És vissza víz. Nem a vak szerencse, nem a vak véletlen, nem válsz dudvává, aki csak nő bele a világba, hanem nagyon tudatosan rábízod magad Istenre azokon a területeken, amiket már nem minden területen. Fel akartam mindegyiken. És mit teszel ezután? Még mindig teszel kicsit, evezel a kezeddel, lehet, hogy úszol egy kicsit, még mindig van, de már nem te hordozod az egész életedet. Érted ezt? Segít ez? Nem tudom, hogy segít-e, de ha ma megkérdezed tőlem, hogy miért vagyok ma boldogabb, mint voltam 5 évvel ezelőtt. Több pénzed van? Nem, de helyette van jó sok adósságom. Nagyobb, tehát ugye a megélhetésedet tekintve nagyobb biztonságban vagy? Nem hiszem, nem. Egy olyan cégnek dolgozom, aki ugyanolyan kondíciókkal működik, mint amilyennel az enyém működött azelőtt. Nagyjából. Meg, tudod, csak megbetegszem, és vége van. Nem? Tehát ennyi. Csak egy betegség, amivel munkaképtelenné válok. És akkor mi van? Tehát konkrétan a napok nyugodtabbá váltak? Igen, mert rutint szereztem a végrehajtókkal való tárgyalásban. Tehát, hogy nincsenek már fenyegetések? Ha elmondanám, milyen fenyegetések vannak az életemben, te is elfehérednél. Akkor miért? Miért van az, hogy tényleg szeretem a napokat, amiket élek? Hálás vagyok. Ezt próbáltam mondani Encsinek tegnap, hogy figyelj, egy csapda, a legtöbb ember egy csapdában él, egy képben, amit elhittünk, egy őrületben, amit elhittünk, ami csak egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy nem igaz. Mi kell az élethez? Semmi, élni kell. Mi kell az élethez? Egy keresztény ember, aki hisz Istenben, és hajlandó bokánál mélyebbre, térnél mélyebbre, mellnél mélyebbre menni, annak mi kell az élethez? Mi kell még hozzá? Mit kell még mindenképpen megtartanod? Amit ő nem fog, de neked kell, mert ő nem fog, de neked kell. Mit kell? Mi kell még az élethez? Mi kell? Mondjad, sorold. Az élethez. Csak élni kell. Csak élni. És minket rávettek, hogy az élet helyett mindent csináljunk, hogy aztán élhessünk. Ezt értitek? És sose élünk. Soha egy pillanatra sem. Tehát belegondolok, hogy ha mai agyammal lehetne annyi pénzem, mint amennyi akkor volt. Wow. Wow. Sok pénzem volt. Tehát a mostanihoz képest rengeteg. Tehát úgy értem, nagyságrendi különbség. Ezt rájött, hogy nem jelentene nagy különbséget. Mert mit tudna a pénz hozzátenni az élethez? Több vajat vennék? Vagy jobban sütne a nap? Vagy jó, elmennénk ide vagy oda nyaralni, de az tényleg olyan nagy, tehát az olyan nagy dolog? Tehát ha minden nap egy nyaralás, ha minden nap öröm, ha minden nap élek, akkor mi a nagy különbség, hogy egy másik nap lementét nézek meg, és de szeretek, tehát menjünk, és nézzük meg, és a szép kocsi is jó mulatság, és jó, de az élethez csak itt bent kell valaminek megváltoznia. Ezt értitek? És tudjátok, mi a szép? Hogy amikor ez a változás bekövetkezik, akkor simán megteszed, hogy másnap nem mész be többet dolgozni, mert azt mondod, hogy ezt én úgy utálom. Miért csinálom én ezt tovább? Mert egy gyáva nyuszi vagyok, aki nem mer váltani. Váltok. És persze, értsd jól, tehát az, aki nem mer váltani, valószínűleg nem így fog kiugrani, hanem akkor azért megállsz, átgondolod, hogy még egyszer nem volt rajta a kamerán? Nem? Nem volt rajta? És akkor... A viccet ismerjétek, elmesélem, figyeljetek. Itt már eredményes életem meséltem, de azért még egyszer mesél. Hogy van? Sas fönnül a szikla tetején, és na ezt Péter már nem bírja. A sas fönnül a szikla tetején, vagy ismeri a viccet? Ti ismeritek a viccet? Nem? Eddig, mert ezt már kétszer mondtam, igaz? De harmadszor is mondom, hogy a flow meglegyen. Sas ül a szikla tetején. Mit nevetsz? Ez tényleg így kezdődik a vicc. Ezt nem mondjam többet? Szóval tudjátok, ki van fönt ahol. És ott ül, fogja magát, leugrik a szikláról, összezárja a szárnyait, zuhanó repülésben megy lefelé, a talaj fölött nem sokkal kinyitja a szárnyait, elegánsan magasságot nyer, néhány szárnycsapással újra fönn van a sziklaszinten, és leszáll. Jön a kis verébe, hogy leszáll a sasmeg, szia sas, mit csinálsz? Lazítok. Lazíthatok én is? Jó, mutatom, hogy kell. Leugranak, zuhannak mind a ketten, a sas elegánsan szétnyitja a szárnyait, megfogja magát, a kis verébe elkezd ezerre csapkodni, nagy nehezen, majdnem becsapodik, nagy nehezen megáll, a sas elegánsan visszarepül a szikla tetejére, a kis veréb minden erejét beleadva, nagy nehezen visszaverekszi magát a sziklára, ott ülnek, és lazítanak, jön a medve, kérdezi tőlük, hé, sas és veréb, mit csináltok itt? Minden veréb mondja, lazítunk, lazíthatok én is? Persze, mutatom, hogy kell csinálni. Mind a hárman leugranak, összezárt kezekkel zuhannak, mire a sas így kinéz balra, te medve, te tudsz repülni? Nem. Nagyon laza. Elmondom újra, Péter, mert lemaradtál róla. Hűdel az, hogy ismerte. Na, szóval nem azt mondom, hogy tegyél úgy, mint a medve, mert ha nincs szárnyad, akkor ne akarj repülni. Az Isten vezetésére való odafigyelés még mindig része a koncepciónak, de hidd el, Isten sosem mondta, hogy rettegj a létbizonytalanság miatt, ezért nem mer csinálni semmit. Ez nincs benne a Bibliában. Kiszúrtad? Az van benne, hogy bíz bennem, az van benne, Dávid ezt mondja, hogy veled a falon is átugrom, a rablónak is nekirontok. Azt mondja, hogy egy mustármagnyi hit elég ahhoz, hogy hegyeket mozdítson. Isten azt mondja, hogy járj hitben. Nézd rám, bízd bennem, figyelj rám, mert néha mondom azt, hogy figyelj, medve, nincs szárnyad. Van projekt, ami való neked, de ez pont nem az. Ezt halld meg, de azon kívül hidd el, hogy Isten soha, soha, soha nem teremtett áldozati létre. Szabadságra teremtett. Kérdezem. Ha a szabadságnak azt a formáját, ahol képes vagy elfogadni a megváltoztathatatlant, elkerülni az elkerülhetőt, és bármit csinálni a megváltoztathatóval, ha ebbe a fázisba belelépsz, muszáj-e kilépned a munkahelyedről rögtön? Nem. De szabad leszel. Az áldozati létnek vége. Emlékeztetek az én MVS sztorimra? Tudod, mi volt a célfüzetembe? Hogy abba hagyjam. Isten azt mondta, abba hagyhatod. Megértettem, megszabadultam, és utána hozzátettem még, de bírnám, ha maradnál még egy picit. És maradtam, és már szabad voltam. Ezt értitek? Nem jelentett semmit, hogy maradok, vagy megyek. Tehát amikor tényleg abba hagytam, már nem volt olyan nagy különbség. A csoda ott történt meg, amikor a megértés megszületett. Amikor a szívem elengedte. Amikor még egy lépést mentem a folyóban, és a víz elvitt. És hagytam, hogy vigyen. Ez a világ arra tanít minket, hogy isteni terheket hordozzunk. Ne hordozz olyan terheket, amik istenéi. Az isteni teher az azt jelenti, hogy Isten terhei. Az övé. Nem a tiéd. Az ember nem arra lett teremtve, hogy önfenntartó lény legyen. Autonóm. Nem. Isten függő lényeknek teremtett minket, tőle függő lényeknek. Prédikátor könyve 11.3. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár északra, ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. Jó, ez az egyik gondolat. Ez szerintetek miről szól? Nagyon sokáig tűnődtem ebben, hogy mi az? Miről szól ez? Ugye, akkor ez benne van a Bibliában. Igen. Igen. Ez arról szól, hogy vannak dolgok, amik történnek, és te nem tehetsz semmit. És persze a mai világban már, ha egy fa ledől valahova, akkor hívom az erdészeket, földaraboljuk apró darabokra, és arrébb visszük, de itt azt akarja mondani, hogy vannak dolgok, amik megtörténnek, és úgy maradnak. Ha megtelnek a fellegek esővel, mit tehetsz? Ugye te esni fog. Ne nyiss frontot ott, ahol nem érdemes. De aztán a következő, amit mond, aki mindvégig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ez azt jelenti, hogy miközben tény, hogy vannak feltételek, vannak körülmények, amik nagyobbak nálad, attól neked mozognod kell. Tedd meg, ami a te részed. Cselekedj. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Nagyon szépen váltogatja egyik tényezőt a másik után. Figyelj, nem tudod átfogni Isten rendszerét. Nem tudod még meg se érted. Nem tudod, hogy hogyan jön létre a siker. Nem tudod, hogy hogyan jön létre az életed. Hány tényező és hogyan. Nem csak, hogy nem tudod manipulálni, nem tudod uralni, még megérteni se tudod. Egy részét érted, de mindent nem. És aztán megint kezdj el, reggel fogja magvetéshez. Ezt érted, ez a te részed. És ne pihentesd a kezedet este sem, mert nem tudod, melyik út sikerül ez, vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Ugye, ez a gondolat a sikerrel, hogy vajon mindenki elérhet-e mindent. És ezt talán már hallottátok tőlem. Mondtam ezt a hálózatépítés példát, hogy ez egy szemtelenül egyszerű üzlet, elvileg mindenkinek meg kéne tudnia csinálni. Csak nagyon kevesen csinálják meg. Miért? Mert az emberek igazi lúzerek, sose viszik semmire. Nem, az emberek gyönyörűek. Az embereket Isten a maga képére teremtett. Minden ember megismételhetetlenül egyedi. Minden emberben, benned és bennem ott van az a nagyszerűség, amit Isten belé helyezett. Minden emberben ott van a kimondhatatlan érték. De nem minden ember egyforma. Nem minden embernek ugyanazok a tehetségei, ajándékai, nem minden embernek ugyanolyan a lelke, nem minden embernek tetszik ugyanaz, nem minden ember akar és tud ugyanabban nagyot. Mindenki fogorvos kéne, hogy legyen. Van, akinek az állati jó. És akkor most mindenki lehet fogorvos? Hát elvileg igen, de csak nagyon hipotetikusan, mert a fránya szabad akarat miatt aztán sokan nem lesznek. Tehát amit mondani akarok, hogy nem igaz az, hogy mindenkinek sikerülhet minden, hanem az az igaz, hogy mindenkinek sikerülhet valami. És hogyha tisztában vagy ezzel, hogy nem vagy áldozat, hogy óriási erőforrásaid vannak, de ugyanakkor nincs is végtelen hatalmad minden fölött, hanem van egy úgymond keskeny, annyira nem is keskeny, egy viszonylag tágas ösvény, amin járva igazi lehetőségeid vannak, akkor azon az ösvényen találhatsz valamit, ami a te utad, ami neked való, amiben kiteljesedsz, amiben csúcs teljesítményre vagy képes, amit örömmel csinálsz, ami megszűnik munkának lenni, mert a tiéd, mert élvezed, mert szereted. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon fontos fogalmat be kell vezetni, ha sikeren gondolkozunk, az a valódi lehetőség fogalma. A lehetőség az nem, annak van egy objektív része, ami annyit jelent, hogy van egyáltalán valami, ami működhet a külső tőlünk független körülményekben, de van egy rád vonatkozó része, egy rád vetülő része, hogy az vajon a te számodra egy lehetősége. Például el lehet menni az X-faktorba énekelni. Ez egy óriási lehetőség, de nem nekem, mert nem tudok énekelni. Nem tudom, érted-e? Az X-faktor, most csak mondok egy dolgot, egy valódi lehetőség, egy rejtett zseninek, akinek pacsirta hangja van, csak még sose hallotta senki, vagy nem hallotta eléggé ahhoz, hogy értékelje. Ő elmegy az X-faktorba, és megnyeri. Csak mondtam valamit, lehet, hogy nem nyeri meg, mindegy, lép előre. Neki ez egy valódi lehetőség. De ahhoz kell tudni énekelni. Akkor akasztam föl magam, mert én sose fogom megnyerni az X-faktort. Nem, de vannak más lehetőségek, amik viszont nekem fekszenek. Úgyhogy a siker úgymond szerintem két részből áll. Háromból. Az egyik a világ értése, hogy egyáltalán hogy működik Isten rendje. A második a saját lehetőségeidnek az értése, amelyek sokkal nagyobbak, mint gondolnád, azon a területen, ahol te változtathatsz, ahol döntést hozhatsz. És aztán a harmadik része, és ez megint visszavisz Istenhez, az a keresés. A keresés. Ezt mondja ez a vers. Reggel fogja a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül. Ez vagy amaz, vagy mind a kettő egyaránt jó lesz. Azt mondja, hogy nyisd be ajtókon. Próbáld meg ezt, próbáld meg azt, de ehhez bátorság kell. Igen, ezért kell értened az életet. Isten azt mondja, hogy én veled vagyok. Gyere még egy lépést, hagyd vigyen a víz. És aztán ott sodródik valami a vízben, úsz hozzá közelebb. Ó, nem az csak egy, tudod, egy nem tudom mi volt. És akkor, és Isten visz előre az életben, és lehetőségek mennek el előtted, és te megtanulod felismerni azt, amelyik a tiéd. Hogy tudod, hogy a tiéd? Úgy, hogy megfogod, kipróbálod, és illik-e rád. Ha nem illik, elengeded. És keresed az utadat. Keresed az utadat. Én azt hiszem, hogy amiatt, mert az élet megértése pillanatában, az Istenre való ráhagyatkozás pillanatában, a víz elvitt pillanatában már nem kell menekülnöm sem. Ezért mi nagyon rugalmasak lehetünk, nagyon szabadok. Meg is maradhatok abban, amiben vagyok, mert már nincs fogása rajtam. De változtathatok is. És változtatni jobb. Miért mondom ezt? Mert nem akarlak egy... A szabad embernek nem muszáj elfutnia. De azt mondja Pál, hogy jobb szabadnak lenni, mint rabszolgának. Azt mondja, ha rabszolga vagy, ne keresd szabadulást. De ha mégis szabad lehetsz, élj vele, mert jobb szabadnak lenni, mint rabszolgának. Na, ez egy jó gondolat. Alapvetően hiszem azt, hogy meg kellene minden embernek találnia az ő útját. Azt a foglalkozást, azt az értékrendet, hívjuk így, hogy azt az elhívást, ami ő hozzá leginkább illik. És Isten nem robotokat teremtett, csak értsétek, mert sokan azt gondolják, hogy de hát amiben vagyok, Isten biztos erre szánt engem. És igen, lehet abban valami, amit neked szánt, de amúgy meg azt kérdezi tőled, mint ahogy én megkérdezem a Benji-től, hogy mit játszunk délután? És akkor mondja, birkózzunk! Mondom, biztos, annak mindig sírása vége. Igen, nem baj, birkózzunk! Tudod, és akkor most tudod, beíratom a gyerekemet valami pszichológushoz, mert mindig birkózni akar, ez valami baj, valami betegség. Azt mondtam, hogy játszunk, én nekem van egy jó elképzelésem arról, hogy mit jelent játszani, a birkózás nincs benne. És van egy ilyen képünk, hogy Isten mint olyan nem fogadja el azt, akik mi vagyunk, hanem mindenképpen annak kell lenni, amit ő akar. De ez nem igaz. De én azt mondtam, hogy játszunk, töltsünk együtt idő, mit játszunk, birkózzunk. Nem félsz a sírástól? Mert a birkónak mindig sírása vége. Nem. Akkor birkózzunk. És az én számomra, most ebben az esetben Isten számára a birkózás vált a tökéletes délutáni elfoglaltsággá. Miért? Mert a célja az együttlét volt. Az ő öröme, és nekem meg mindegy, de ilyen módon az én örömöm, és a kapcsolat. És Isten azt kérdezi, mit akarsz csinálni az életedben? Mit dolgoznál? Mit csinálnál? És szerintem megvan a szabadságunk, hogy válasszunk. Megvan a szabadságunk, hogy keressünk utat magunknak. Olyasmit, amit szeretünk csinálni. Olyasmit, ami én vagyok. Tehát úgy értem, ez annyira jön belőlem, annyira részem. Nem azért csinálom, mert muszáj, nem azért, mert ezzel érem el a céljaimat, hanem mert ez... Jön belőlem a leginkább, mint egy zenésznek, a zenészek élik át, ez szerintem leginkább, hogy csak tudod, kinyitja a száját és énekel, és fantasztikus. Vagy tudod, egy feltaláló, vagy egy művész, vagy tudod, aki a két kezével tud valamit összerakni, és szereti, tudod, adj valamit, valamiben meglát egy hibát, megjavítja, tudod, és csodás. Érdemes ezen a szinten tudatossá válni. Nagyon sok ember azért van ott, mert oda sodródott, ahol van. Félek, bizonytalanság. Ha valaki ad egy kis biztonságot, én ezt a lelkemet is eladom neki azért a kis biztonságért, adok egy állást, megveszem, itt fogok dolgozni neked végig, csak adj biztonságot, úgy értem. Tudod, biztos, hogy ez az utad? Mert ő dobott először egy kis 20 cafatot, és akkor neki adtad az életedet? És azért vagy vele már 40 éve, mert, vagy mit tudom én, 4 éve, vagy bármennyi, mert nem mertél váltani még egyszer? Tényleg ennyire nincs velünk az Isten? Nem igaz. Nem. Miben van tehetséged? Mi az, amit a szabadidődben is csinálsz? Mi az, amiben tanácsot kérnek mások tőled? Mi az, amit a legjobban csinálsz? Mi az, amiben jobb vagy másoknál? Van-e olyan, amiben jobb vagy bárkinél? Mi az, amit akkor is csinálnál, ha nem adnának érte pénzt? Mi az, amin gondolkozol magadtól? Tehát amikor nem kell, amikor tudod, amikor este leteszed a fejed, és elmondtad az imádat, és még egy picit úgy elengeded a gondolataidat, mik jutnak az eszedbe? Mit szeretsz olvasni? Mit szeretsz nézni? Milyen témák érdekelnek? Kutas, lehet, van, aki már elfásult annyira, hogy nincs semmilyenje, de valami van ott elásva, akkor kezdj el körülnézni, kezdj el lapozgatni hobbi újságokat, mit tudom én, találj valamit, ami való neked. És hidd el, ha ezt Istennel csinálod, akkor lesz benne egy elhívás. Akkor lesz benne, akkor ebben ott lesz ő is, mert azt mondja, hogy nézd csak, tudod, Benji, mit játszunk? Nem tudom. Mit játszunk? Birkó, nem, most nem. Mit játszunk? Építsünk? Nem, építeni nem. Figyelj, de nézd csak, ehhez mit szólnál? Meglátja, és azt mondja, igen! Igen, és azt fogjuk játszani, és én javasoltam neki, és ő felismerte, és sejtettem, hogy szeretni fogja. És tudod, aztán valamiben elérni egy eredményt, az egy dolgot, több dolgot követel, és itt van a jegyzetemben, most csak. Ha vállalkozásra adod a fejed, oké, kicsit messzebbről indulok, és ezek az utolsó percek, mert mennem kell. Figyeljetek! Az internet világában szerintem, ha bármilyen olyan témát kiválasztasz, amit szeretsz, ami felé belső affinitásod van, egy éven belül a világ legjobbjai között lehetsz. Talán a rutin hiányozni fog. A tárgyi tudásod, mert az interneten a top információhoz juthatsz hozzá. Nem ahhoz, amit a fősulin oktatnak. Mert többnyire a fősulin nem azon oktat, hanem azok oktatnak, akik a legjobban csinálják. Hanem azok, akiknek nincs, nem tudom kik, nem akarom kritizálni, de a neten, akik meggazdagodnak abból, hogy, vagy nem tudom, tehát azért ez néha másképp, mert néha van úgy, valaki csinál valami óriásit, és érzi a felelősségét, hogy megossza, vagy csinál valami óriásit, és egy további jó üzlet, hogy megossza. Vagy valaki, tudod, csak eleve tanárként akar élni, de tudja, hogy nem éri túl, hanem értékes infót szed össze, és akkor vannak, akik összeszednek információt sok helyről, újra feldolgozzák, és úgy teszik közzé. De gyakorlatilag működő tudáshoz tudsz jutni a neten. Tehát nem a rizsához, aminek a 98%-a értéktelen, és sose használod fel a valós életben, hanem működő tudáshoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valamire vinni akarod, és megvan az affinitásod, akkor egy olyan szintű felelősséget kell felvállalnod, hogy ami a te részed, azt mindent meg kell teremtened. A te részed nem olyan sok, a te részed az, hogy elindulj és csináld, a te részed az, hogy hagyd magad vezetni Isten által, hogy sok dolgot ő rábíz, hogy ne frusztráljon halára, és aztán azt a néhányat, ami viszont rád tartozik, azt csináld. És mik tartoznak rád? Tanulni. Muszáj tanulnod. A legjobban kiképzett, a legjobban a legnagyobb tudással bíró, vagy a nagyobb tudással bírónak nagyobb esélye van jó döntéseket hozni. És aztán a következő dolog, és ez megint az internet világában élhető, érthető a legjobban, mert ha csak a vállalkozásod nem a személyes tehetségedre épül, mondjuk tényleg énekes vagy, és énekes szeretnél lenni, de ebben az esetben is, az igazi pénzben mérhető sikert nem te, hanem az általad létrehozott rendszer csinálja. Tehát a pénzt nem te termeled az esetek többségében, ha csak nem egy munkahelyet teremtettél magadnak, de még abban az esetben is igaz, hogy az igazi pénztermelő az nem a te személyed, hanem az általad felépített, úgymond minigép, rendszer. Ezt hívják vállalkozásnak. És lehet, hogy egy csomó dologra alkalmatlan vagy, de azt gondolom, hogy mindent meg tudsz tanulni, ami kell ahhoz, hogy egy rendszert felépíts. Egy mini rendszert, amit aztán vállalkozásnak hívnak. És a gondolkodásmód az az kell, hogy legyen, és ennek ez az egyik ár, amit meg kell fizetned, hogy mindenért, ami rád tartozik, vállalod a felelősséget. És itt néha nehéz különbséget tenni, de azt mondod, hogy én ehhez értek, ez a szenvedélyem, de ennek nincs piaca. Biztos, hogy nincs. Lehet, hogy találhatsz hozzá egy piacot. Lehet, hogy teremthetsz hozzá piacot. Lehet, hogy van piaca a nemzetközi szintéren. De én nem beszélek angolul. Akkor lehet, hogy társulhatok valakivel, aki beszél angolul. És így tovább, és így tovább. Tehát a gondolat az, hogy alkalmazottként az ember ebben az áldozati létben mindent készen akar kapni. És sokkal kevésbé él a befolyás lehetőségével, mint amire lehetősége lenne tényleg befolyásolni. Tehát ilyen módon sok mindent föl kell vállalni. Persze tudva azt, hogy ahogy veszem föl a felelősségeket, fölveszek olyat is, amit rögtön át kéne adni Istennek. Tudod, küldj valakit, aki beszél angolul, Uram. De közben én azért elterjesztem a hírt, feladok egy hirdetést, és minden barátomnak szólok, hogy alvállalkozót keresek, vagy valakit, aki beszállna angol nyelvtudással egy bizniszbe. És utána azt mondom, hogy Uram, hozz nekem egy megfelelő embert. És közben úszok tovább, teszem a dolgomat, ahogy bírom. És aztán a következő, és ez mostanában az utolsó gondolat, ezt már hallottátok tőlem, az a kitartás. A kitartás. De ha élsz, és szereted, amit csinálsz, akkor a kitartás egyszerű. Mert valójában azt mondod, hogy ez élet nekem. Ez nem fogcsikorgatva kitartok, hanem ha ez lenne a hobbim, akkor is csinálnám. Nekem egyetlen egy olyan üzletem nem volt, ami rögtön sikerült volna. Tehát a marketing cég, ami később eredményes lett, azt akkor kezdtem el csinálni, amikor először mentem tönkre. Ugye az MV-t abba hagytam. Egy darabig értem a jogdíjaiból, akkor végeztem el a bibliaiskolát. És teljesen elfogyott a pénzem, tehát lenulláztam magam, és még nem csináltam semmi újat. Ott voltam először padlón. Aztán egy oktató céget állítottunk föl, abból néhány évig víz fölött tartottuk magunkat, de ilyen létminimumon, vagy a körül. És ekközben jött a gondolat, hogy internetmarketinggel senki nem ért. És azt hiszem, 3 éven betelt a döntéstől, míg az első pénzt megkerestem. 3 olyan év, ahol például az egyik információs anyag, amit találtam a neten, ami, hasznos volt ebben a témában, az olyan sok pénzbe került, hogy fél évig kellett spórolnom rá. Tehát dolgoznom kellett azért, hogy azt megvehessem. Tehát 3 év úgy, hogy te hülye vagy, te miből fogsz élni? Hát ugye, te normális vagy? Hát interneten pénz, tehát ezt senki nem csinál ilyet, ez senki, ilyen nincsen. De én hiszem, hogy lehet. De nem, ilyen nincsen. Tehát csináljál valamit, tehát olyan tehet, csináljál valamit, amiből lesz pénzed. Tehát, hogy ki kell tudnod tartani amellett, amiről meg vagy győződve, hogy az a te utad. És aztán utána, amikor elindulsz, akkor is évekig kell csinálni. Tehát évek. A legtöbb ember túl rövid időben gondolkozik, amikor sikerre számít. Jó, ez segíthet ez? És hidd el, ha ezt az egészet Istennel csinálod, akkor ez a kockázatvállalás, a döntések, amiket meghozol, az őrült döntések, hogy nem fogok aggódni emiatt, hogy kilépek, hogy tudod, hogy bizonyos értelemben ugrok, ezek a hitben járásnak az egyik legszebb gyakorlata lesz. Mert azt fogod megélni, hogy tudod, hogy csinálok valamit Istennel. Szia Péter, köszönöm. Csinálok valamit Istennel. Wow. Rendben? És még egy dologra jó lesz, a szíved próbájára. Bocsánat, ez csak... Mert annyira fogod szeretni, hogy nem fogod tudni elengedni. És Isten minden nap ezt fogja kérni tőled, engedd el. De hát te hoztál engem ide, te adtad nekem Izsákot, áldozd föl nekem. Tehát ez őrület. Nem, ez a legtökéletesebb lelki gyakorlat. A legtökéletesebb lelki gyakorlat. Miért? Mert Isten azt mondja, hogy aminek a rabjává válsz, aminek kiszolgáltatod magad, annak leszel a rabja. És én nem akarom, hogy bárminek a rabja legyél. Add nekem, engedd el azt, amit együtt építünk, az én ajándékomat, add vissza nekem. És én aztán rögtön visszaadom neked, de a szívednek el kell engednie. Mert ahogy nem engedi el a szíved, abban a pillanatban elkezd birtokolni. Ahogy elkezd birtokolni, bávány lesz belőle, ahogy bávány lett belőle, megrabol tőlem, megrabol az élet örömétől, túl nagy terhet veszel a magadra, megint Istent játszol, és az, ami jó lehetett volna, az agyonnyom. Ezért a kérdésed minden reggel az lesz, hogy Uram, tényleg akarod, hogy ezt csináljam? És ő azt mondja, hogy nem akarom, ad nekem. És akkor itt van, tessék, vidd. Jól van, fiam, visszaadom. Tudod, ma még csináljuk. És a lelkem megtanulja, hogy csak tőle függjek, miközben nagy dolgokat csinálunk. Nagy dolgokat csinálunk. Jó ez? Mennyei atyánk, kérünk, hogy csak használd valahogy ezeket a gondolatokat. Hiszem, hogy sokkal nagyobb és színesebb reményünk van, mint ahogy azt a világ mondja nekünk. Az életünk kimondhatatlanul értékes, rendkívül jelentős. A nevünk fel van írva a mennyben. Isten barátai vagyunk. Az ő nevét hordozzuk, amerre csak megyünk. Emberek megtérnek, megszabadulnak. Hatalmas dolgok ezek. És ugyanakkor... A természeti életben, ugyanezzel az ízzel, ugyanezzel a hittel, nagyon izgalmas, nagyon színes életet élhetünk. Vállalkozhatunk, alkothatunk, segíthetünk embereknek, kereshetünk pénzt, vagy veszíthetünk pénzt, szabadok vagyunk annyi mindenre, annyi mindenre. És mindez lehet Isten dicsőségére, mindez lehet a hitben járásunk kalandja. A célok kitűzése, a célok elérése. Nem lázadva Istennek képzelve magunkat, hanem Isten előtt alázatban az ő dicsőségére. Igazi cselekvés, igazi győzelem, igazi befolyás. Köszönjük, Uram! Vezess minket! Tanítsd, hogy hogyan is működik a te világod. És hogyha valaki még soha nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor ez az első lépés, mert Isten nélkül mindez keserves, Isten nélkül mindez majdhogy nem lehetetlen. De ha lehetséges is keserves, olyan terhet hordozunk, ami túl nehéz nekünk. De az Úr szívesen hordozza, Jézus hordozza a terheinket, de neki kell, hogy adjuk. És az első ilyen teher az az életünk, ami azt mondja, hogy elveszettek vagyunk nélküle. Hogy nincs örök életünk, de ő ad ajándékba, ha hisszük, hogy ő a Mesiás, hogy ő meghalt mindannyiunk bűneiért, és aki csak hisz ő benne, annak örök életet ad. Ez az első döntés az élet legnagyobb sikere felé, hogy elfogadom Jézust, mint a megváltómat. Csak mondd neki, elfogadlak, adj nekem örök életet, bocsáss meg a bűneimet, és aztán vezess engem. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Mindenkitől elnézést kérek, akinek esetleg ígértem, hogy fogunk beszélgetni. Már megbeszéltük. Sajnos hív a kötelesség. Megyek dolgozni, de örömteli és önként vállalt felelősség ez, de most mégis mennem kell. Sziasztok, köszönöm. Isten áldjon benneteket.